Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Üdvözlöm ismét az Utópiában Horváth Dezső fizikust, a fizikatudományok doktorát, címzetes egyetemi tanárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A múlt héten Peter Higgs halála kapcsán a Higgs bozonról, illetve a standard elméletről kérdeztem, és maradt bennem néhány kérdés, amikre most szeretnék válaszokat kapni. Például arra, hogy miért következik be a szimetria sértés, illetve mit nevezünk szimetria sértésnek, egyáltalán miért fontos a szimetria. Ha erről, mert ezt ön olyan természetesen mondta, hogy a szimetria sértésre azért van szükség, hogy tömege legyen a részecskéknek, de számomra ez nem ennyire egyértelmű.
Igen, tehát ezért a szimetria sértés elméletéért, még olyanért külön Nobel-díjakat adtak egyébként. Kezdjük a szimmetriákkal. Még volt egy Emmy Noether nevű nagyon nagy német matematikus, aki kimutatta azt, hogy egy szimmetria, mi azt mondjuk precízen, hogy folytonos szimmetria a természetben, megmaradási törvényeket eredményez. Tehát például az energia megmaradás törvénye származtatható abból a tényből, hogy teljesen mindegy, hogy mérem az időt, egy jelenségnek az idejét, attól a jelenség maga nem változhat meg. Ebből következik az energia megmaradása. De több ilyen megmaradási törvény is következik szimmetriákból. Ezt azt szoktuk mondani, ez Noether első tétele. Ugyan ő vezette azt is le, hogyha van egy folytonosan változó szimmetriám a természetben, abból származtathatók a kölcsönhatások. Most ilyen szimmetriákból származtatjuk az atommagot összetartó erős és az anyagot összetartó elektromágneses kölcsönhatást. Ilyen folytonosan változó szimmetriákból. De ez nem alkalmazható a gyenge kölcsönhatásra. A gyenge kölcsönhatásnak nevezzük azt a kölcsönhatást, amelyik a részecskéket bomlasztja is, például az atommagot is. Most ahhoz, hogy a gyenge kölcsönhatást származtassuk, ahhoz a gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskéjének kell tömeggel rendelkeznie, ellentétben a fotonnal és az erős kölcsönhatás közvetítőjével. Most ahhoz kiderült, hogy egy másik, ez a bizonyos Nobel-díjas Nambu nevű fizikus kimutatta elméletileg, hogy tömeg nélkül részecskék nyerhetnek tömeget szimmetria sértő mezőben. Tehát egy külső mezőnek kell annak lennie, amelyik a szimmetriát sérti. Csak hogy ilyen külső mezőt nem ismerünk a természetben. Az üres tér, a vákum az olyan, mint egy színpad. Egy üres színpad mindenfelé egyforma. Akármerre nézek, ugyanazt a semmit látom. Most Peter Higgs és társai feltételezték, hogy ezt az üres teret, ezt kitölti egy olyan mező, amelyik megsérti annak a mindenfelé egyforma szimmetriáját. Most nem tudom, hogy ez mennyire értetőbb volt, mint amit a múltkor mondtam.
Már kapizsgálom egy picit, azt hiszem. Tehát hogy már elindultam a megértésnek az útján.
Örülök neki. Tehát van az üres terem.
Igen.
És ez a Peter Higgs, emiatt egyébként 6 évig csak röhögtek rajta, feltételezte, hogy az üres térnek van egy forrás nélküli szimmetriája. Ugye az elektromágneses kölcsönhatás forrása az elektromos töltés.
Igen.
Az erős kölcsönhatásnak és a gyenge kölcsönhatásnak is van jól azonosítható forrása. Ennek nincs. Tehát feltételezte, hogy valahogyan az üres térben van egy olyan szimmetria sértő mező, amelyik tömeget kölcsönöz a részecskéknek. Ahhoz, hogy ezt levezesse, ehhez egyesítenie kellett az erős, az elektromágneses és gyenge kölcsönhatást a közös nőtelféle ilyen folytonosan változó szimmetriából kreálnia, megteremtenie tömegeket, és utána kivonni a tömeget az elektromágneses részből, mert tudjuk, hogy a fotonnak nincsen tömege.
Aha. Na most az igaz, várjunk, csak hadd kérdezzek bele, igen. Tehát, hogy ugye azt állítjuk, mármint a fizikusok azt állítják,
hogy
a Higgs részecske, vagy a Higgs bozon közvetítője az úgynevezett Higgs térnek, erről beszélt most, erről a térről, ugye?
Nem közvetítője. Tehát a Higgs bozon az csak egy mellékterméke a Higgs mezőnek, egy gerjesztés.
Igen, de hogy az a felelős az összes többi részecske tömegéért.
Nem. A Higgs mező a felelős érte, nem a Higgs bozon.
Én azt mondtam, hogy a Higgs térnek hívtam a Higgs mezőt, azt rosszul neveztem?
Igen, nem, az jó, Higgs tér vagy Higgs mező a felelős.
És azt mondtam, hogy az Higgs térnek az a felelős az összes többi részecske tömegéért.
Így van, valamennyi.
Miért van szüksége az összes többi részecskének tömegre?
Hát azért, mert a kísérlet azt mutatja, hogy van neki.
Aha.
Tehát a kísérlet azt mutatja, hogy gyenge kölcsönhatást nagyon nehéz, igen nagy tömegű. Két nagyságrenddel nagyobb tömegű részecskék közvetítik, mint a proton, a hidrogénatom magja. És az elektronnak is van tömege, meg a többi alapvető részecskének.
És nekik azért van tömegük, mert hogy a Higgs bozon az ezt elintézte neki.
Nem a Higgs bozon, a Higgs mező.
Igen, de a Higgs mezőért a Higgs bozon a felelős, nem?
Nem. Ezt megint el kell, hogy mondjam, hogy a Higgs bozon egy melléktermék. Tehát a Higgs mezőnek a gerjesztése csak a Higgs bozon, egy terméke a Higgs bozon.
Aha. Hát, jó, igen, de akkor miért hívják a Higgs bozont az isteni részecskének, mintha az lenne felelős mindenért?
Leon Lederman nevű téfás kedvű fizikus ezt a nevet adta neki.
Tehát, hogy ez egy butaság?
Ez egy butaság.
Tehát nem isteni részecske a Higgs bozon.
Hát nem isteni részecske egyáltalán, nem, ez egy terméke a Higgs mezőnek. Tehát ez nem közvetíti, tehát a Higgs ezt a kölcsönhatást nem közvetíti részecske.
Hanem mi közvetíti?
Semmi. Ez ott van. Ez a döbbenet. Szóval az összes többi kölcsönhatás olyan, hogy akkor jön létre, hogyha közel kerül két részecske egymáshoz, és kicserél egy harmadikat.
Igen.
A Higgs mező nem ilyen. A Higgs mező a stabil, állandóan ott van a vákumban, és akárhová tesszük a részecskét, folyton érzi.
Hol van ez a Higgs mező? Tehát, hogyha én meg akarok...
Mindent ott van. Tehát a teljesen kitölti a vákumot, az üres. A teljes teret, négydimenziós terünket folytonosan kitölti. És konstans, nem változik.
Akkor mi az oka annak, hogy olyan rendkívül nehéz detektálni a Higgs bozont, és megtalálni a Higgs mezőt?
Hát a Higgs mezőt megtalálni nem lehet, a Higgs mező létezésének a bizonyítékául szolgál az, hogy megtaláljuk a Higgs mező gerjesztését, ami a Higgs bozon. Tehát az igazság, a Higgs bozon úgy keletkezik, hogy megpiszkáljuk a Higgs mezőt. Ehhez nagyon nagy energiák kellnek, és azért volt olyan nehéz megtalálni. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha a Higgs bozon az könnyebb lett volna, mint a proton tört hidrogénatom tömegének a százszorosa, akkor már még megtaláltuk volna. Ha nehezebb lett volna, mint a hidrogénatom tömegének a 170-szerese, akkor is megtaláltuk volna hamar. De a kettő közé esik, és ezért volt bonyolult.
Ön végzett kutatásokat a Nagy Hadron ütköztetőben?
Igen, ott is tagja vagyok az úgynevezett CMS kísérletnek, a kompakt műon szolenoid, az egyik óriás kísérlet az LHC-nál, a Nagy Hadron ütköztetőnél.
És ön milyen kutatásokat végzett ott?
Hát én részt vettem többek között például a Higgs bozon keresésében, nem nagyon közvetlenül, de részt vettem benne, ezért a kollégáim itthon el is neveztek Mr. Higgs bozonnak egyébként.
Aha.
De mostanában a standard modell ellenőrzésén dolgozom.
Az mit jelent?
Az azt jelenti, hogy a standard modellnek hívjuk a részecske fizika elméletét, átfogó elméletét, és ennek a véres a torka a standard modellnek. Tehát vannak hátulütői, például a neutrinónak nem enged meg tömegeket, holott mérjük, hogy a neutrinónak van egy icipici tömege.
Még emlékszem, még készítettem interjút talán a 80-as évek legelején a Szalai testvérekkel,
igen,
akik elméleti úton be is bizonyították, hogy a neutrinónak van tömege.
Így van. Így van.
És erre jöttek az oroszok pár évre rá, akik kísérleti úton is be tudták bizonyítani, hogy a neutrinónak igenis van tömege.
Hát azért nem, ezt nem oroszok csinálták, ezért egy Oroszországban lévő elméleti fizikus Bruno Ponte Corvo olasz származású, ő vezette le elméletileg először. A Szalai testvérek azt vezették le, hogy a világegyetemben háromféle neutrinó van. De elméletileg Bruno Ponte Corvo csinálta, és kísérletileg meg egy kanadai és egy japán kapott érte Nobel-díjat, mert egy kanadai bánya és egy japán bánya mélyénre ülő neutrino detektornak sikerült együtt kimutatnia ezt a dolgot.
Aha. Még annyit kérdeznék az ön munkásságáról Svájcban, igen, a nagy hadron ütköztetőben, hogy ott kereste ön is a Higgs bozont, azt mondta, hogy részt vett abban a kutatásban, igen, amikor azt keresték.
A LEP-nél, az elődjénél dolgoztam nagyon sokat ezen a témán.
Hogyan kerül be a részecske gyorsítóba az elemi részecske például?
Hát a Higgs bozon? Hát úgy, hogy nagyon nagy energiával ütköztetünk részecskéket.
De azok hogy kerülnek bele, azok a részecskék, amiket ütköztetnek?
Ja, a protonok. Hát a proton az egyszerűen hidrogénatom magja. Tehát levetköztetünk, lerázzatjuk elektromos, nagyon gyorsan változó elektromos térrel, lerázzuk a hidrogén atomról az elektronokat. Ugye hidrogén molekulában van két proton és két elektron. Ha ezt szétrázzuk, akkor kiszabadul a proton, és utána ezt gyorsítjuk.
De ez hogy működik, ez a gyorsítás? Tehát, hogy sikerül lerázni a hidrogén atomról a különböző elemi részecskéit?
És akkor elektromos térbe helyezzük, először kisebben, és az elektromos tér az ugye meglöki, mert a protonnak van egy pozitív töltése, tehát az elindul a negatív pólus irányába.
Aha. Milyen sebességgel? Milyen
hát
sebességgel tud elérni?
Kicsivel, és 5 fokozatú gyorsító megy keresztül, 5 különböző részecske gyorsítón, egyre nagyobbal, amikor már viszonylag nagy az energiája, amikor már fénysebességgel ez egész közeli a sebessége, az az energiája, a tömegének a sokszorosa, akkor már csak úgy tudjuk gyorsítani, hogy nagyon gyorsan változó mágneses térrel rugdossuk.
Tehát és akkor eléri a fénysebességét a proton?
A 99,99%-ával a fénysebességnek.
És mit mutatnak a komputerek ilyenkor?
Hát a komputerek semmit sem mutatnak.
Honnan tudja akkor, hogy elérte a fénysebességét, vagy majdnem elérte?
Nem, az energiáját mérjük.
De azt milyen mérőeszközzel?
Hát úgy, hogy belevisszük mágneses térbe, és ahogy a mágneses térben röpül, elkanyarodik a pályája, és a pályának a kanyarából lehet tudni azt, hogy mekkora a sebessége, az impulzusa. Tehát mágneses térben a gyorsan mozgó elektromos részecske elgörbül, mondjuk ha a negatív részecske balra, akkor a pozitív jobbra. Így lehet szétválasztani őket, és így lehet terelni. Itt tartjuk körpályán egymással szembe kapcsolt mágnesek segítségével a protonokat, és ütköztetjük a nagy kísérleteknek a középpontjában.
Van egy vicc, valamelyik labban láttam egy ilyen képi rajzvicc, hogy a fizikusok ott vannak a CERN-ben és végzik a dolgukat, és aztán, hogy megnyomja ezt a gombot, kérdi az egyik fizikus, nyom meg, és megnyomja, és az egész világ felrobban. Ebből nem következhet ilyenfajta esemény a kísérletekből?
Most a helyzet, hogy ezt állandóan megjósolták elméleti fizikusok, de a kísérletek mindig röhögtek rajta. Tehát azt lehet tudni, hogy kétségtelenül bizonyos nagyon kicsi valószínűséggel bekövetkezhet az, hogy két nagyon nagy energiájú részecske ütközésekor keletkezik egy kis fekete lyuk, amelyik elkezdi, ilyen csillagászati fekete lyuk, amelyik elkezdi megzabálni az anyagot maga körül. Csak a helyzet az, hogy ehhez naptömegnél nagyobb tömegeknek kell lennie. Tehát olyan nagy energiának kell lennie, amelyik a naptömeg aztán másfél szeresének felel meg.
Amit igen, még Svájcban sem tudnak elintézni ezek szerint.
Hát ezt gyorsítóban nem tudjuk elintézni. A kozmikus sugárban vannak ilyen nagy energiájú részecskék, de azok se. Az mutatja azt, hogy nagyon pici a valószínűsége még akkor is, ha óriási nagy az energia, mert hiszen ezek ütköznek a levegő részecskéivel, és nem csinálnak ilyen fekete lyukakat.
Vannak-e jelenleg is olyan tudósok, fizikusok, elméleti fizikusok, akik még most is kételkednek a Higgs-bozon létezésében?
Azt hiszem, már nincsenek.
Tehát ez elfogadást nyert az egész világon magyarul.
Igen, muszáj, hát kísérletileg látjuk és tanulmányozzuk most már 10 éve. Tehát egyszerűen csak ez már teljesen egyetemű. Azt szoktuk mondani a nagy energiás fizikában, hogy ahhoz, hogy valamiről azt mondjuk, hogy látjuk, ahhoz 5-szörös bizonytalansága, teljes kísérleti bizonytalansága ki kell emelkednie a jelének a háttérből. Most ez már 10-12 éve ezelőtt bekövetkezett, 2 kísérletnél a szellációba. Azóta már olyan iszonyatos sok információt gyűjtöttünk össze róla, hogy ebben már nem kételkedhet senki. Az Hawking, a nagy Hawking, a nagy fizikus kételkedett a Higgs-bozon létezésébe, és amikor a CERN bejelentette, és megkérdezték újságírók, azt mondta, hogy úgy látszik, vesztettem $100. Mennyibe fogadtam, Gordon kéne, hogy sose fogják megfigyelni, a Higgs-bozon nem létezhet.
A jelen pillanatig, tehát 2024. április 23-áig hány Higgs-bozont tudtak detektálni a CERN-ben?
Hát azt hiszem, nagyon sok milliárdot.
Tényleg?
Igen, nagyon sokat.
De ez hogy? Az első az iszonyú nehezen ment.
Igen, de akkor is már sok ezret láttunk, mert sok ezret kellett ahhoz látnunk, hogy kiemelkedjék a háttérből.
Hogy néz ki?
Hát, ez egy jó kérdés. Hát azt tudom, el tudom mondani a tulajdonságait. A proton tömegének a 150-szerese a tömege, kb. 130-valahányszorosa, és nagyon sokféleképpen tud bomlani, és mi ezt tanulmányozzuk. Tehát a két alapvető dolog az, amikor két fotonra bomlik, két nagyon nagy energiájú fotonra, és a másik az, amikor elbomlik két gyenge, semleges gyenge bozonra, azt mi Z-bozonnak hívjuk, és mind a kettő két-két töltött részecskével bomlik, például egy elektron-pozitron, vagy egy mű-plusz, műon-antimüon, vagy elektron-antineutron párra. És ezeket nagyon jól lehet látni. Ezeket tanulmányozzuk. De azóta már körbejártuk az összes lehetséges bomlását, és minden egyes bomlási valószínűsége, hogy mértük, egyezik azzal, amit a standard modellel számolni lehet.
Mi a teendőjük az elméleti fizikusoknak, miután sikerült bebizonyítaniuk, hogy igenis létezik Higgs-bozon? Mi lehet a következő lépcső?
Hát az, hogy tisztázni kell azt, hogy milyen kölcsönhatás okozza például a neutrinók egymásba bomlását. Ezt ugyanis a standard modell például kizárja. Tehát vannak olyan jelek, amelyek túlmutatnak a standard modell által számolható fizikán. És ezt keressük. Ilyen például a világegyetem sötét anyaga. Annak a részecskéjé nem illik bele a fizikai jelenségre.
Igen, de miért van szükségünk erre a bizonyos sötét anyagra, amelyről
hát
annyi szó esett?
Ezt lehet látni.
Tessék?
Csillagászatilag a 30-as évek óta látják a csillagászok a sötét anyag gravitációs hatását.
Tehát a sötét anyagot nem lehet látni, azért sötét anyag,
hát
ugye?
Hát jó, de a gravitációs, de az, hogy 5-ször annyi sötét anyag van, mint látható, ez befolyásolja a csillagok mozgását, és egész pontosan meg tudják mondani a csillagászok azt, hogy hol mennyi sötét anyag van.
És erről mit tudunk erről a bizonyos sötét anyagról?
Hát az,
ami az ellentéte a Higgs-bozonnak?
Nem, azt tudjuk csak róla, hogy biztosan van egy nagy tömege, tehát nem lehet neutrino, biztosan semleges, elektromosan semleges, mert nem nyeli el a fényt, nem is bocsátja ki, és azt is lehet tudni, hogy lassan mozog együtt a galaxisokkal.
Lehetséges, tehát, hogy ez van a fekete lyukakban?
Nem, a fekete lyukakban közönséges anyagot nyel el a fekete lyuk. A jelenlegi, a
fizikusok. De miután elnyelte, utána mi lesz belőle, mert olyan tömeg van ott, amely megmagyarázható?
Persze, a fekete lyukban nagyon sűrű anyag van, nagyon sűrű energia.
Hát de ez eufemisztikus megfogalmazás, hogy nagyon sűrű. Hát van olyan fekete lyuk, ami akkora, mint egy futballpálya, és 150 nap tömeg van benne.
Az még kicsi. Van milliárdos nagy tömeg.
De az hogy fér el? Tehát ott már megszűnik minden olyan, amit az ember azt gondolta, hogy
hát
létezik.
Stephen Hawking nagyon jó számításokat. Ő volt az egyik fő korifeusa a fekete lyukak fizikájának. Ő például kimutatta, hogy még sugározni is tudnak a fekete lyukak. De gyönyörűen fénykép felvételek vannak már fekete lyukak hatásáról.
Igen, igen, igen.
Szóval a fekete lyuk a létezése az egy tudományos tény, és az teljesen hagyományos anyagból kell, hogy álljon. Tehát lehet azt látni csillagászatilag, ahogy az akréciós régiót, ahogy hívják a csillagászok, a fekete lyuk a körül, ahogy nyeli el a látható anyagot, a fekete lyuk, ahogy spirálozik be a látható anyag a fekete lyukba. Gravitációs hullámok segítségével kimutatták azt, hogy fekete lyukak hogyan egyesülnek, hogyan olvadnak egymásba, és szabadítanak fel iszonyatos sok energiát.
Friss hír, talán tegnapi lapokban jelent meg, hogy felfedeztek egy fekete lyukat talán 5000 fényévre a Földtől, ami nagyon közel van állítólag, az 5000 fényév is egyébként ideális távolság egy ember számára.
Az közel van, igen, az a mi naprendszer, a mi izénken belül van, a mi tejútrendszerünkön belül.
Igen, de hogy ez egy óriási fekete lyuk, amelynek a hatásaival nem tudom, hogy számolnunk kell, nem tudom, hogy lehet számolni egy fekete lyuk hatásaival, de állítólag hatással lehet a Földre is.
Hát annyiban, hogy gravitációs hatása biztos van, ahogy annak idején, nem tudom, biztos emlékszik, hogy a Plutót úgy mutatták ki, hogy az ugyan icipicike bolygó volt, már törölték is a bolygók közül, de befolyásolta a többi bolygó mozgását. Tehát ugye a bolygó mozgásokat, meg csillagok mozgását nagyon pontosan számolható, és ez rettetesen függ a gravitációs környezetétől. Hát ha valahol ott van egy nagy fekete lyuk, akkor az nyilván befolyásolja a körülötte lévő csillagoknak a mozgását.
Ha tudjuk a paramétereit a fekete lyuknak, illetve a bolygóknak, meg mindennek, akkor minden mozgást, illetve minden reakciót ki tudunk számolni,
igen.
Ugye?
Igen.
Akkor mit nevezünk véletlennek?
Hát az igazság, hogy a csillagászat nagyon kevés véletlen van. A véletlen az egy kvantummechanikai fogalom igazából. Tehát véletlennek azt hívjuk, hogy valami bekövetkezhet, de nem 100%-os valószínűséggel. Most a makroszkopikában ilyen nagyon kevés van. Van a Brown mozgás, például, hogy a festék eloszlik.
Igen, a gázmolekuláknak a
mozgása. Így van, meg a gázmolekuláknak a mozgása. Az véletlen.
Az a Brown mozgás, nem? Talán az Einstein fedezte föl annak idején.
Én inkább azt szoktam annak nevezni, de az is valóban a gázok keveredése. Igen. Ez, amit egyébként egyike volt annak a csodálatos évben, amikor 2005-ben Einstein publikált 4 Nobel-díjas elméletet. A Brown mozgás egyike volt ezeknek.
Ez nem 2005-ben lehetett, hanem 1900...
Ja, bocs, 1905-ben, igen.
1905-ben, igen.
1905-ben volt.
Amiből 3 Nobel-díjas ötlet volt, ugye?
Hát 3 Nobel-díjas ötlet, de csak egyike kapott Nobel-díjat. A fotoeffektusért.
Igen, elektromágneses.
Akkor produkálta a relativitás, a speciális relativitás elméletet, a Brown mozgást, és mi volt a negyedik?
Nem tudom, én 3-ról tudtam.
Emlékszem. Nem, 4 volt. A Brown mozgás volt a negyedik, amelyik apróság. De a relativitás elmélet, relativitás elve volt. Ja, a tömegenergia, az E=mc².
Aha.
A tömegenergia ekvivalencia. A relativitás elve és a fotoeffektus. És a Brown mozgás, ezeket mind egy éven belül produkálta.
Igen, ez a csoda.
Egy egész vastag könyve való saját szabadalma volt Einsteinnek. Ez teljesen elképzelhető.
Tudom, azt hiszem a Wignerrel, talán a Wignerrel csináltak egy frigidert. De nem egy frigidert csináltak, beadták szabadalmi hivatalba.
Nem a Wignerrel, hanem valaki másra.
De az is egy magyar fizikus volt, azt
igen,
úgy tudom.
Igen, Szilárd Leó lett volna?
Lehet, hogy a Szilárd Leóval. És a mai napig...
De tudom, hogy az abszorpciós hűtőszekkény egy fajta.
Valamilyen frigidert, amit most elkezdtek gyártani Németországban.
Igen.
De valószínűleg nem teljesen konform a jelenlegi technikával, de azért az érdekesség, hogy az Einstein találta ki.
Így van, de mondom, egy egész könyvre való, ő a szabadalmi hivatalban dolgozott annak idején Bernben, és ott volt a állandó állás, és gondolom, rengeteg szabadalmat látott, és támadt egy csomó ötlet ezzel kapcsolatban. Tehát egy döbbeltes pasas volt, és hozzá kell tennem, hogy amikor Wignert, a Nobel-díjas Wigner Jenőt megkérdezték, hogy milyen érzés volt olyan emberekkel együtt dolgozni, olyan zsenikkel együtt dolgozni, mint az Einstein, mert volt egy csomó közös munkájuk, akkor azt mondta, hogy ő nem tudja, mert ő csak egyetlen zsenivel találkozott életében, a Neumann Jánossal.
Igen, mindenki azt mondta, hogy ő volt a legokosabb közöttük.
Igen, tehát az, hogyha a Neumann János egy fokkal még zseniálisabb volt az Einsteinnél, az már egy fokozat.
Köszönöm az interjút, Horváth Dezső fizikus, a fizikai tudományok doktora, kutató, professzor, emeritus, címzetes egyetemi tanár volt a vendége másodjára, és szerintem nagyon érdekes volt a beszélgetés.
Köszönöm szépen.
Az, hogy mit értettünk meg belőle, ez egy más lapra tartozik, de az, hogy érdekes volt, az nyilvánvalóan ki lehet jelenteni.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, viszont hallásra.
Utópia.
A Koki kutatóinak új eredményei szerint az agytörzs is segít emlékezni. Az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, a Kokiban, Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor vezető kutató irányításával felfedezték, hogy egy evolúciósan ősinek tekintett agytörzsi idegsejtcsoport is szükséges negatív emlékeink raktározásához és előhívásához. Az utópiában üdvözlöm dr. Nyíri Gábort, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Agykéreg Kutatócsoport vezető kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy ez most a legjobb kérdés, de miért csak a negatív élményeink raktározódnak az agytörzsben?
Hogy kezdjem azzal, hogy egyáltalán az élményeink hogyan raktározódnak, vagy egyáltalán a memória nyomaink, de azt már most leszögezném, hogy természetesen nem csak a negatív élmények raktározódnak, vagy azt segítenék minden mást is, csak a kutatásunkban részben erre fókuszáltunk. Ahhoz, hogy nagyjából megértsük, hogy mi az, amivel foglalkozunk, ahhoz ugye látnunk kell, hogy egyáltalán a memória raktározás hogyan történik az agyban. Ezt már régóta kutatják, természetesen az egyik legalapvetőbb kérdés az idegtudományokban, és ennek az egyik legfontosabb alapelve az az, amit viszonylag könnyű mindannyiunknak megérteni, természetesen egy bizonyos emléknyom rögzítése során más sejtek fognak aktiválódni, mint egy másik emléknyom során. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az agykéregben, hogyha a konyhánkban vagyunk az ablak mellett, akkor más idegsejtek aktívak, mint hogyha az ajtók mellett vagyunk. Ez azért fontos, mert az agyunk gyakorlatilag nagyon sok mindent különböző pici emléknyomokban gyűjt, és ezek különböző sejtmintázatokat okoznak az agyban. Van az agyban egy hipokampusz nevű régió, ezt úgy is lehet apostrofálni, hogy ő a könyvtárosa az agynak. Ez azt jelenti, hogy ő az, aki tudja, hogy az emléknyomok különböző részletei hol lehetnek az agyban, az agykéregben, vagy az agy különböző területein, és amikor el kell raktároznunk ezeket az emlékeinket, bármilyen emlékünket, negatív vagy pozitív élményeinket, akkor az agykéregben, illetve az agy különböző részeiben lévő aktivitás mintázatokat tulajdonképpen a hipokampusz azt lejegyzi, és amikor elő kell hívni ezt az emléket, akkor a hipokampusz nevű ősi kérgi terület az, amely újra aktiválja ezeket a mintázatokat, és az agy különböző részeiből újra előhívja ezeket az emlékeinket, legyenek azok jó vagy rossz emlékek. Tehát azon múlik, hogy milyen emléket jegyzünk meg, vagy elevenítünk föl, emlékszünk vissza, hogy a hipokampuszban a különböző idegsejtek milyen aktivitási mintázatot mutatnak. Tehát például az egyik emlékünket az 1-es, a 2-es és az 5-ös sejt fogja rögzíteni, a másik emlékünket pedig a 2-es, 4-es és az 5-ös sejt fogja rögzíteni. Tehát annak az aktivitása fogja jelezni az agynak, hogy erre gondolunk. Könnyű belátni, hogy a hipokampuszban ezért nagyon fontos, hogy ezeket a sejteket miképpen szabályozza az agy, ezeknek az aktivitása hogyan szabályozódik. Nagyon-nagyon régen tudják már, hogy ez nagyjából úgy történik, hogy a kéreg az érzettel kapcsolatos információkat, az érzésekkel kapcsolatos információkat, az látás, tapintás, stb. Információkat azt bejuttatja a hipokampuszba, és ott különböző mintázatokat hoz létre, és ez hozza létre az emlékeket. A hipokampuszban egyébként vannak kátlósejtek, amelyek pedig rendezik ezeket az információkat. Rendezik azt, hogy a különböző fősejtek miként aktiválódjanak, és milyen mintázatban. Ez itt a kulcs. Nagyjából természetesen ismertek már számos olyan az előagy, vagy a bazális előagyból érkező bemenetet a hipokampuszba, ami segített abban, hogy ezek a gátlósejtek jól tudják rendezni ezeket az emlékeket. És aztán itt következett a mi munkánk az elmúlt lassan egy évtizedben, hogy mi arra kezdtünk el fókuszálni, hogy vajon lehet-e szerepe mindebben az agytörzsnek. Ez azért nagy kérdés, mert nagyon évtizedek óta tudjuk, hogy természetesen az agytörzs nagyon-nagyon fontos a minden emlős állat életében, de alapvetően arra gondoltak, hogy az agytörzs egy lassú, szabályozó központ, amelyik az autonóm idegrendszert, az autonóm funkciókat szabályozza, a vérnyomást, szívverést, légzést, illetve természetesen a memóriával kapcsolatos dolgokat is, a hangulati életet egy picikét szépen lassan megváltoztatja, hiszen itt olyan rendszerek vannak, amiről jól ismert, hogy a hangulati életünket befolyásolja. De mi arra figyeltünk fel, hogy az agytörzsben, az egyébként hídnak elnevezett területen, vannak olyan sejtek, amelyek közvetlen rostokat küldenek a hipokampuszba, illetve a kéreg más területére is. És ezek a rostok nem olyanok, mint amiket nagyon régóta ismertünk, azaz nem csupán ilyen lassú ingerület átvitelre alkalmas rostok, hanem nagyon gyors serkentésre vagy gátlásra alkalmas rostok, azaz elvileg képesek lehetnek arra, hogy nagyon gyorsan és precízen befolyásolják az emlékeinkkel kapcsolatos információkat.
Ehhez kapcsolódóan tennék fel egy kérdést, amit az önök leveléből vettem. Azt írják, hogy Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor irányításával elsőként írták le, hogy az agykéreg nem csak közvetlenül, de közvetve egy ősi agytörzsi sejtpopuláción keresztül is képes befolyásolni a hipokampusz memória központ működését, és ezzel emlékeink formálódását és felidézését. De lehet-e azt tudni, hogy milyen módon képes az agytörzs befolyásolni a hipokampusz memória központ működését?
Igen, tehát ez, amit gyakorlatilag felfedeztünk, hogy az agytörzsben megtaláltuk ezek a gyorsan működő, gyors ingertátvitelre alkalmas sejtpopulációkat, és azt vettük észre, hogy ezek a sejtek közvetlenül kapcsolódnak a hipokampusz gátló sejtjeihez, és ezért kitűnően alkalmasak lehetnek arra, hogy beállítsák, hogy melyek legyenek azok a fősejtek a hipokampuszban, milyen aktivitás mintázat legyen egy-egy emléknyom rögzítése során. És itt kezdődik az érdekesség, hogy azt vettük észre, hogy ezeket az agytörzsi sejteket, ha aktiváljuk, vagy gátoljuk, semmi nem történik normális esetben, de hogyha összetársítjuk valamilyen élményt ezeknek a sejteknek az aktivitásával, akkor gyakorlatilag ezek a sejtek meg tudják tanulni, de legalábbis segítenek megtanulni a hipokampusznak ezeket az élményeket. Ami azt jelenti, hogy ha később a kísérletek során újra aktiváltuk ezeket az agytörzsi sejteket, és nyilván az agy is ezt teszi, saját maga is, akkor előhívott emlékeket. Ha viszont teljesen legátoltuk, akkor nem volt képes az állat emlékeit előhívni. Azaz felfedeztük azt, hogy az agytörzsben közel sem csak ilyen lassú és a hangulati életet lassan befolyásoló sejtek vannak, hanem nagyon gyors, precíz módon képesek az emlékeinket gyakorlatilag előhívni ezeket az agytörzsi sejtpopulációk. És ilyenből többet is találtunk, van amelyik gátló, valamelyik serkentő. Ebben a legutolsó publikációnkban egy gátló sejtpopulációról írtunk, és ezek azok a sejtek, amelyek gyakorlatilag a hipokampuszban képesek megváltoztatni a sejteknek a mintázatát, és ennek megfelelően előhívni emlékeket. Gondoljunk arra, hogy a hipokampusz egyébként nagyon érdekes sejteket tartalmaz. Ugye az előbb említettem, hogy képes a különböző mintázataival emléknyomokat rögzíteni. Ennek az is a következménye, hogy vannak olyan sejtek a hipokampuszban, amelyeket úgynevezett hely sejteknek hívunk, és így ezek a fősejtek egy része például közvetlenül csak akkor aktiválódik, hogyha az élő lény, az ember vagy az állat valahol például az életterében van. Tehát például vannak olyan piramis sejtek, olyan fősejtek a hipokampuszban, amik csak akkor aktiválódnak, hogyha a lakásunk konyhájának az ablak felül részén vagyunk, a mások pedig akkor, amikor a konyhánknak az ajtó felüli részén vagyunk, és gyakorlatilag a hipokampusz feltérképezi az életterünket, és így képes a különböző területeket, különböző életterünknek a területeithez kötődő sejtaktivitásokat mutatni. Máshogy fog aktiválódni a hipokampusz a munkahelyünkön, mint otthon, és a különböző szobákban. És ennek megfelelően egyfajta ilyen kognitív térképnek is szokták ezt nevezni, egyfajta térképet rajzol a hipokampusz az életünkről, és ehhez kötnek mindenféle emléknyomokat. Ennek megfelelően ezért volt érdekes, hogy a mi általunk felfedezett sejtek képesek ezeket az úgynevezett engramokat, mert így is hívjuk őket, ezeket az emléknyomokat, amelyeket a sejtek mintázata rögzít, ezeket beállítani, és ha kell, akkor előhívni. Ez azért van jelentősége, mert természetesen ezek a sejtek most már tudjuk, hogy nagyon fontosak lehetnek mind a memória képződés során, mind pedig esetleg a szorongásos, depressziós állapotok kialakításában, úgy, hogy például az élőlény, az állat, az ember enneknek a segítségével hívja elő az emlékeit, vagy rosszul hívja elő az emlékeit, például egy negatív emléket újra és újra előhívhat. És egy olyan területet ismertünk így meg az agytörzsben, amely esetleg olyan új lehetőségeket biztosít, amellyel újabb célpontokat azonosíthatunk, esetleg akár gyógyszerek, akár bármilyen más kezelés esetén.
Azt szeretném még kérdezni ezzel kapcsolatban egyébként, hogy az eddigi agykutatásokból kiderült, hogy az emlékezésben fontos szerepe van elsősorban a hipokampusznak, aztán az agykéregnek. Azt se tudták egyébként régen, hogy az agykéreg is részt vesz az emlékezésben vagy a memóriában, és az önök kutatásai után az agytörzsnek is. A többi agyi rész nem vesz részt az emlékezésben?
Valójában nagyon-nagyon sok különböző agyterület együttes működése teszi lehetővé, hogy az emlékeink nagyon pontosak legyenek. Ugyanis egyrészt egy emlékképződésben nagyon fontos folyamatok történnek. Természetesen gondoljunk például arra, hogy léteznek olyan emberek, akiket hiperdimenziásoknak hívnak, vagy hipermnéziásoknak, akik gyakorlatilag 20 évre visszamenőleg tudják, hogy pénteken délután mit ettek, és hogy kivel beszélgettek 2022 vagy 2010 március 3-án délután. Tehát a hippokampusz, és így az agy, képes elvileg, képes lenne arra, hogy akár bármekkora mennyiségű információt raktározzon. Azonban ez óriási probléma is, ugyanis ezeknek az embereknek a nagyon nagy része az szorongással, depresszióval küzd, mert nem bírja ezt a rengeteg információt a mindennap életében feldolgozni, zavarják az emlékeik, állandóan
beszélni. És akkor melyik agyi rész az, amelyik ezt elsimítja, amelyik ebből emészthető memóriát csinál? Tehát hogy lesz ebből normális gondolkodás, normális visszaemlékezés, melyik agytörzs, vagy melyik agyi rész segít ebben?
Hát ez gyakorlatilag úgy történik, hogy jelen elképzelésünk szerint azért nem emlékszünk mindenre, mert egyszerűen nincsen rá szükségünk. Igazából zavaró. Az agy valójában elsősorban egy jóslásra berendezkedett szerv, azaz a mindennapi életünkben annak vesszük legnagyobb hasznát, hogyha az emlékeinkből levont következtetéseket a lehető leghatékonyabban tudjuk használni, és a következő teendőnket, következő lépéseinket a lehető legjobban tudjuk megtenni. Ezt az agy megpróbálja úgy megoldani, legjobb tudomásunk szerint, hogy a bazális előagyban van egy úgynevezett kolinák rendszer, de ezzel más rendszerek is vannak, amelyek felhívják az agy figyelmét arra, hogy mik azok az információk, amiket jobban meg kell jegyezni, amik fontosabbak, és mik azok, amik nem annyira fontosak. És természetesen az agytörzsben is vannak olyan rendszerek, amelyek befolyásolják azt, hogy milyen információk lesznek fontosak, és mik nem. Például úgy, hogy a kolinák rendszer az bazális előagyban aktiválódik, és ezzel azokat a sejt közötti kapcsolatokat segíti létrehozni a hippokampuszban, amelyek az emlékképződéshez kellenek, és amikor pedig úgy érzi az agy, hogy nem fontos ezt megjegyezni, akkor pedig ezek nem aktiválódnak. Na most itt jön részben az agytörzsnek a szerepe, ugyanis az agytörzsben szintén számos olyan sejtpopuláció van, amelyek lassabban, de képesek a hangulatunkat beállítani, illetve az általunk is felfedezett más egyéb sejtpopulációk pedig képesek arra, hogy segítsenek eldönteni, hogy egy adott esemény az mennyire váratlan, és ahhoz képest, amit az állat feltételezett, hogy fog következni, ahhoz képest jobb vagy rosszabb az az esemény. Hiszen gyakorlatilag elképzelhetjük úgy az élőlények egy jelentős részét, az emlősöket, hogy nincs más dolga az agyának, mint eldönteni azt, hogy valami olyan dolog, ami történt vele, az egy olyan dolog, ami neki pozitív, jó, keresendő, ilyen például az étel, a szociális kapcsolatok, az innivaló, a meleg odú, és vannak olyan dolgok, amiket meg negatívak, tehát nyilvánvaló az éhezés, a szomjúság, ha megtámadják, ha félnie kell, ezek mind próbálja elkerülni.
Miért van az, hogy egy bizonyos eseményre egészen másképpen emlékezik két ember, ha megvan az eseménynek a pontos leírása? Tehát lehet kvázi megnézni, hogy melyik emlékszik jobban, de rengetegszer fordul elő, pláne idősebb embereknél, hogy egy adott esemény, ami életük elején történt 30-50 évvel azelőtt, két ember teljesen másképp emlékszik, és ráadásul még meg is esküdnének arra, hogy úgy volt, ahogy ők gondolják.
Erre meglehetősen jól ismert a magyarázat, ugyanis arról van szó, és ez a legfontosabb, amit tudni kell a memóriával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ugyanazok a sejtek, sejtpopulációk, sejtcsoportok rögzítik az emlékeket, mint amik előhívják. Ennek viszont az a következménye, hogy abban a pillanatban, ahogy egy emléknyomot előhívunk, labilissá válik, befolyásolhatóvá válik, hiszen ugyanazokkal a sejtekkel történik az előhívás, mint amelyekkel a rögzítés. És ebben a pillanatban, ahogy előhívjuk az emlékeinket, elindul egy újabb rögzítési folyamat. És miután nem tudjuk pontosan előhívni, ezért az az újabban előhívott emlék, az rárakódik az emlékünkre, és már úgy emlékszünk rá. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hiszen például a kriminalisztikában ennek óriási jelentősége van. Gondoljunk csak arra, hogy egy baleset helyszínén egy szemtanút kérdez ki a rendőr, akinek vannak előfeltételezései az eseményről, és hogyha rosszul kérdez, és esetleg ezzel a kérdéssel valamilyen valamilyen szint, vagy valamilyen tulajdonságot ültet el tudattalanul a szemtanúnak a fejében, akkor miután akkor nagyon gondolkozik a szemtanú, hogy mi is történhetett, hogy milyen színű is volt az autó, hogyha a rendőr egyszer, akár csak a kollégájával beszél, vagy hogy ugye az a sárga autó elment, amikor ott, de kérdezünk a szemtanút, hogy ez mit gondol róla, és a szemtanút kérdezik, és 10 perc múlva rákérdeznek, hogy milyen színű volt az autó, ő már azt fogja mondani, lehet, hogy hát azt hiszem, hogy talán sárga, de már nem is emlékszik, hogy miért gondolja ezt, mert amikor a kikérdezés során felidézi az emlékeit, labilissá válnak ezek a sejtpopulációk, itt igazából az emlék az nem más, mint ahogy előbb említettem, különböző sejtek aktivitásának a mintázata. A mintázat az viszont azon múlik, hogy a sejtek egymással hogyan kommunikálnak a kapcsolataikon keresztül, amelyek kommunikációnak az erőssége azért nem annyira rögzített, hanem ott egy biológiai variabilitás van, egy változékonyság, és hogyha ebbe finoman beleavatkozik az illető azzal, hogy tudatalat vagy alig-alig eszmélve rá valaki azt mondja neki, hogy sárga volt az autó, akkor később már nem is biztos, hogy emlékszik rá, hogy miért gondolja azt, és azt fogja tanúvallomással vallani, és megesküdne az életére később, hogy tényleg így volt, miközben soha nem látott semmiféle sárga autót, csak ezt sugalták neki. De ez természetesen a régi emlékeinkkel is így van, hiszen amikor elmesélünk egy történetet...
Tehát attól elnézést, tehát megpróbál megérteni, és azért mondom vissza ezeket a dolgokat, amelyeket ön mond, hogy én jól értem-e. Tehát, hogy már csak attól is, hogy megpróbálok visszaemlékezni, hogy valamire visszaemlékszek, már attól is változik maga az az emlék, ami akár 20-30 vagy 50 évvel ezelőtt történt.
Egyértelműen így van. Egyértelműen.
Ha az agy több eleme is részt vesz az emlékezés folyamatában, melyik az, amelyiket a többi követi, amelyik eldöntő, hogy mi legyen? Ki a főnök?
Alapvetően régen nagyon úgy gondolták, hogy az agy modulokból épül föl, vannak olyan területei, amik ezért van, amik azért felelősek egyértelműen, de mára már tudjuk, hogy nincsen ennyire nagyon szigorú szétválasztása ezeknek a feladatoknak. Például a mozgatókéregben is találtak érzékeléssel, és az érzékkéregben is találtak mozgatással kapcsolatban együtt működő sejteket. De azért alapvetően természetesen továbbra is látjuk, hogy vannak azért szétválások. A hipokampusz például egyértelműen elsődleges feladata azért az az, hogy a rövid távú memóriát, illetve a memórianyomokat valamelyest megőrizze, és próbálja rendezni. Amikor az emlékeink hosszú távon létrejönnek és elraktározódnak, azt viszont már inkább az agykéreg teszi. Természetesen vannak a mozgatással és az érzéssel kapcsolatos agykérgeink, a látással kapcsolatos agykérgünk, és az előagyunk pedig már ha magasabb rendű asszociációs feladatokat lát el, tehát az előrelátás, a jóslást, a gondolkodásunkat magasabb rendű funkcióit vezérli. Azonban a második kérdése, hogy a személyiségünket mi befolyásolja, ez már egy lényegesen összetettebb kérdés, kicsit hasonlít ahhoz, hogy mitől vannak okosabb emberek, mitől vannak kevésbé intelligensek, vannak, akik három dimenzióban jobban tudnak gondolkodni, van, akik képekkel tudnak jobban gondolkodni. Ez nagyon valószínű, hogy egyszerűen amiatt van, hogy természetesen az evolúció során szükség volt arra, hogy az emberek különbözőek legyenek, hiszen egy társadalomban az a legstabilabb társadalom, ahol nagyon sokféle ember van, hiszen bármilyen kihívás esetén mindig talál akkor az adott társadalom egy olyan embert, aki jól tud alkalmazkodni és jól tudja vezetni a csoportot az adott kihívás során. Ennek megfelelően az agy és az emberek nagyon különbözőek, aminek viszont az oka valószínűleg az, hogy a különböző agyterületeik kapcsoltsága, összekapcsolódottsága az eltérő. Nyilvánvalóan van annak is előnye, hogyha valaki nagyon bátor, bár jó eséllyel esetleg ő nagyobb eséllyel fog balesetet szenvedni, vagy esetleg meg is hal. Ilyenek lehetnek mondjuk bátor katonák, akik megvédenek egy csapatot, vagy megküzdenek az oroszlánnal, de ezzel persze csökkentik a túlélésük esélyét, míg a kevésbé bátrak viszont biztosítják, hogy a csapat vagy a csoport túlél. Ennek megfelelően a különböző agytestek különbözőképpen fejlődtek. A személyiség az pedig részben ugye a döntéshozatallal függ össze, illetve természetesen a memória kapacitással, illetve az intellektussal. Ezek pedig egyelőre úgy gondoljuk, hogy vélhetően a nagyobb memória kapacitású, jobb kognitív képességekkel rendelkező emberek úgy látjuk, hogy abban különböznek, hogy sokkal több kapcsolat van a sejtek között, sokkal nagyobb a változatosság a sejtjeik kapcsoltságában, nem feltétlenül több sejtről van szó, és kevesebb sejttel is lehet valaki sokkal intelligensebb, mert a kapcsolataik száma, a sejtek közötti változatosság, és így a kialakítható különböző memórianyomoknak a variabilitása, a változatossága, és annak a stabilan való megőrződése az jobban biztosított többféle kapcsolattal. De a személyiség az pedig például olyan dolgokon múlik, amelyet többek között egyébként az agytörzs és az középagy irányít, hiszen itt vannak olyan struktúrák, amely a középagyban, amelyek például azt döntik el, hogy egy adott élmény az mennyivel rosszabb vagy jobb, mint amit az illető vált. Illetve az agytörzsben vannak olyan rendszerek, például a szerotonerg rendszer, dopaminerg rendszer, noradrenerg rendszer, ezek jelátvívő anyagok, amelyeket különböző sejtek ürítenek, amelyeknek a működése alapvetően befolyásolja például azt, hogy valaki mennyire bátor vagy bátortalan, mennyire szorongó típus, mennyire megfontolt, mennyire fél megtenni egy újabb lépést, mármint döntéseket hozni, ami viszont azon múlik, hogy mennyire értékeli a különböző veszélyhelyzeteket vagy rizikófaktorokat különbözően. Például vannak olyanok, akik szeretik az extrém sportokat, és nekik a rizikó az nem jelent igazából nagy veszélyt. Nem érzik veszélyesnek. Például ezeknek az embereknek kimutattak olyat, hogy vannak olyan jelátvívő molekulák, amelyek mások egy kicsit bennük, és az ő számukra azok a jelátvívő molekula receptorok egy kicsikét genetikailag másképpen alakultak, és ezért számukra a veszély nem jelent akkora veszélyt, mint egy másik ember számára. Ez véletlenül azzal függ össze, hogy ezek a jelátvívő rendszerek az agytörzsben és középagyban milyen hatékonysággal működnek. Az egyik embernek lehet, hogy 40 ezer kapcsolat jön mondjuk egy jelátvívő molekula rendszertől egy adott agyterületére, a másiknak csak 30 ezer, és ezek olyan apró eltéréseket okozhatnak, és természetesen a magától értetődő módon az oktatás is rendkívül sokat változtathat ezen, amelyek befolyásolják ezt. Természetesen vannak olyan személyiségvonások, amelyeket gyakorlatilag születésünktől, és ezeknek a genetikai hátterét múlik, de nagyon sok személyiségvonás természetesen tanulható tanulással történik meg. A szüleinktől kapott jelzésekből vonjuk le a következtetés, hogy mitől mennyire kell aggódnunk, mennyire fontos nekünk, milyen egyensúlyt tartunk a környezetünkkel kapcsolatban, a veszély és az előnyök, a tanulás fontossága, stb. Szempontjából. És ezeket az agykéreg és az agytörzs komplex interakciója, együttműködése hozza létre, hogy melyek ezek a funkciók, amelyeket az ember saját magában például fontosnak tart és egyensúlyba hoz.
Nagyon szépen köszönöm dr. Nyíri Gábor, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatója volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút.
Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.